Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 133. Zsoltárunk így kezdődik. Íme mi jó és mi nagy gyönyörűség. A 168. dicséretünkkel, a 168. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Az első verse így kezdődik, Ó Atya Isten, irgalmas, nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől legyen. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből az első rész 26. versétől 29. verséig terjedő szakaszát olvassuk. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele első részében a 26. verstől a 29. versig ezt olvassuk. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, az igének minden hallgatóját és megtartóját. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged feltámadásodra emlékezve ezen a napon. Dicsőítünk téged, mert legyőzted a halált, és leráztad magadról a kötelékeit, nem tarthattak téged fogva a sötétség bilincsei. Köszönjük te néked, hogy diadalmasan jöttél ki sírodból, hagytad ott a holtak birodalmát. Köszönjük te néked, hogy föltámadtál, és élsz ma is. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg minket most az igén keresztül, és azáltal szenteld meg a mi együttlétünket. A te ígéd igazság, és ha az megszólal, akkor megszenteli azokat, akik hallják. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által munkálkodj a szívünkben, hogy meg tudjuk érteni mai tanításodat, és követni is tudjuk hétköznapi életünkben. Segíts, Urunk, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is, hogy az életünk a te dicsőségedre, a te örömödre, a te országod előre menetelére szolgálhasson. Kérünk téged arra, Urunk, hogy beszélj velünk, és áldj meg bennünket egyen-egyenként, és mindazokat a helyeket is áld meg, ahol a te igéd ma megszólal. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te drága nevedért. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak tanítását. Az első úrnaptól kezdjük gondnokunknak a felolvasásába. Szeretnénk ragaszkodni egy kicsit ez a szokásunkhoz. Következőre.
Kedves testvérek, az első két kérdést fogom olvasni, és az erre adott választ a Heidelbergi KT szövege alapján. Tehát az első kérdés, minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Felelet, az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy szál sem eshet le a fejemről. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. A második kérdés, hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásodban boldogul élhess és boldogul halhass meg? A ráadott válasz, 3. Először, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömtől és nyomorúságomból, harmadszor, hogy milyen hálával tartozom néki a megszabadításért.
Ige hirdetésre készülve testvéreim, a 173. énekünket énekeljük. A 173. énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Thank you.
Kedves testvéreim, Isten igéjét, Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 6. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 6. részéből, a 12. verstől a 17. versig. Lukács evangéliumának 6. részében a 12. verstől ezt olvashatjuk. És lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. És mikor megvirradt, előszólítá az ő tanítványait, és kiválaszta azok közül 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zélótésznek nevezteték, Júdást, a Jakab fiát, és Iskárióti Júdást, aki árulóvá is lőn. És aláméne ővelük, megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege, és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből, és Tírusznak és Szidonnak tenger melléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyítassanak betegségeikből. Kedves testvérek, néha olyan emberek közelébe kerülünk, akiket szívesen megismernénk közelebbről. Megkérünk valakit, aki közelebbről ismeri őket, hogy mutasson be nekik. Lehet, hogy meg se kell kérni, mert magától is mondja, hogy gyere, bemutatlak ezeknek az embereknek. Most hasonlóképpen szeretnék cselekedni veletek. Jöjjetek, mert szeretnélek megismertetni benneteket néhány emberrel, akit érdemes megismernetek. Ezek az emberek pedig a názáreti Jézusnak az apostolai. A velük való foglalkozást Jézussal kell kezdenünk. Mert Jézus volt az, aki először is elhívta őket, még annak idején, hogy higgyenek benne, és szeressék őt. Aztán ő volt az, aki egy napon arra hívta őket, hogy jöjjenek és tartsanak vele. Tehát már ne a munkájukat végezve higgyenek benne és szeressék őt, hanem legyenek mellette mindig. Éljenek vele közösségben. És aztán később ő volt az, aki, ahogy a felolvasott igénk mutatja, rendkívüli hivatalt bízott reájuk. Rendkívüli tisztségre méltatta őket, mert apostolaivá tette őket. Szeretnénk majd egyenként megismerkedni ezekkel az emberekkel, de most a mai Isten tiszteletünkön még általában szeretnék Jézus Krisztusról, illetve az elhívottakról beszélni. Először figyeljük meg, testvérek, alapigénkben, hogy mikor is hívta el őket Jézus az ő apostolainak. Mikor bízta meg őket az apostoli tisztséggel? Azt mondja a Lukács evangélista, hogy azokban a napokban. Azokban a napokban. Ezzel Jézus munkálkodásának egy bizonyos szakaszára utal, nevezetesen arra a szakaszára, amikor Jézussal szemben megerősödött az ellenállás népe vezetői részéről. Ha visszatekintünk az előzményekre, akkor azt látjuk, hogy Jézussal fokozatosan egyre inkább szembeszálltak a zsidó nép vallási politikai vezetői. A Lukács evangéliumának 5. részében először említi meg Lukács a farizeusokat, a 17. versben, és a 21. versben pedig az írástudókat. Őket ketten aztán olykor törvénytanítóknak nevezi. Ők voltak Jézus legelszántabb ellenfelei, tehát ők az 5. részbe kerülnek először említésre. Ebben az 5. részben, illetve a 6. rész elején aztán Lukács leírja, hogy hogyan bontakozott ki ez a konfliktus Jézus és a népnek e vezető rétege, elitje között. Ellene fordultak, mert meggyógyított egy bénát és megbocsátott a bűneit. Olvassuk az 5. részben. Aztán vámszedőkkel és bűnösökkel együtt evett. Aztán megengedte a tanítványainak, hogy szombaton kalászt tépjenek és egyenek. Végül ugyancsak szombatnapon meggyógyított egy bénakezű embert. Az evangélista felsorolja ezeket, hogy mit csinált Jézus, és mindezzel együtt egyre inkább nőtt, fokozódott az írástudóknak és a farizeusoknak, a törvénytudó rétegnek a Jézussal szembeni ellenállása. Konfliktus egyre inkább kibontakozik, és egyre keményebben fordulnak Jézussal szembe, úgyhogy a Lukács 6.11-ben, tehát a most felolvasott ige szakaszunkat rögtön megelőző versben, látjátok a Bibliát, ha a kezetekben van, azt olvassuk, hogy azok elteltek esztelenséggel, és beszélgettek egymás között, hogy mit cselekedjenek Jézussal. A másik evangéliumból tudjuk, hogy nagyon is gondolták, hogy mit cselekedjenek Jézussal, meg akarták őt ölni. Meg akarták őt ölni. Tehát egy nagy koalíció kezdett kibontakozni Jézus ellen. Egy másik evangéliumból még azt is tudjuk, hogy a farizeusok és az írástudók szövetkeztek ebbe a dologba herodiánusokkal. Valamelyik istentiszteletünkön beszéltem róla, hogy Heródesnek ugye voltak követői, ezek voltak a herodiánusok, de ezeket a zsidók nem fogadták maguk közé, a törvénytisztelő zsidók, mondván, hogy Heródest követitek, aki nem is zsidó, egy Idumeus király volt, és hát azt nem lehet elismerni, hogy ő legyen az Izrael királya. Ők, a herodiánusok normális esetben nem szövetkeztek a népnek a vezető elitjével, az írástudókkal meg a farizeusokkal, de itt úgy látszik, hogy létrejön egy koalíció, mert mégiscsak Jézus azért van olyan ellenség, hogy a farizeusok és az írástudók feladják a herodiánusokkal szembeni korábbi elutasító magatartásokat, és összefognak velük Jézus ellenében. Nos, Jézus ki éppen ezekben a napokban, választotta ki a 12-t. Erre utalít Lukács, amikor azt írja, hogy azokban a napokban, amikor a Jézus elleni indulatok lángjai a legmagasabbra csaptak a vallási elit részéről, Jézus akkor kiválasztja ezt a 12-t egy hatalmas tanítványi seregből, kiválasztja őket az apostoli tisztségre. Jézus nyilván megérezte, hogy közeleg az ő órája. Ezekben a napokban biztos, hogy érezte a halálnak a legyintését, és tudjuk is, hogy már kevesebb, mint 2 éve volt hátra a munkájából itt a földön. Némelyik úgy számolják, hogy már csak 1,5 év volt hátra a keresztre feszítéséig. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Jézus csak 3 évet dolgozott, tehát így, mint Isten fia, a küldetését 30 éves korába kezdte el. Nos, érzékelte, hogy közeleg már az én órám, amikor el kell mennem innen a földről, mert nem csak meghalok, tudta Jézus, hogy föl is támad, vissza is fog jönni még 40 napra, ezekről beszélt a tanítványainak, hogy újra találkozunk majd, de aztán utána végképp itt kell, hogy hagyja őket, visszatér a mennyei dicsőségbe. Érzékelte, hogy neki most ki kell választania azokat, akik, ha ő elmegy, tovább viszik az Isten országának, az evangéliumnak az ügyét. Akik elmennek majd és hirdetik az ő nevét, az ő életművét, a megváltás művét, hirdetik az embereknek és hívják majd őket az ő belé vetett hitre. Hát ebben az órában, vagy ezekben a napokban választotta ki Jézus a tanítványok közül az apostolokat. De nézzük, testvérek, hogy kik is ezek az elhívottak. Figyeljétek meg ezeket az embereket, ha eddig nem figyeltétek volna meg. 12 ember. Ennek is jelentősége van egyébként már a számnak. Izraelnek 12 törzse volt. Ugye? Mintha itt mindegyik törzsnek a képviselete érvényesült volna. De hát ezek az emberek nem Izrael 12 törzséből valók voltak. Minden esetre azt el lehet mondani nyugodtan, hogy Jézus Izraelnek megválasztotta az új vezetőségét. Az Isten népének új vezetősége támadta személyükben. De nem is erről akarok beszélni, hanem inkább arról, hogy ez a 12 ember egészen egyszerű emberek. Ha És ezt nem szabad elfelejteni, testvérek. 12 hétköznapi ember a 12 tanítvány. Ezt azért hangsúlyoznám, mert ha az ember bemegy mondjuk egy valamilyen templomba, akkor szinte bizonyos, hogy az apostoloknak az élet nagyságúnál nagyobb, gazdagabb esetben márvány szobrával találkozik, fejükön glória, arcukat felfelé emelik, és valami nagy-nagy szentséget sugároznak. Hát aki ezeknek a szobroknak, vagy hasonló tárgyú festményeknek alapján képzeli az apostolokat, az úgy gondol rájuk, mintha valami római vagy görög félistenek lennének. Talán sokan éppen ezek miatt, az ábrázolások miatt már eleve önmaguktól távol állónak gondolják ezeket az embereket, és úgy emlékeznek rájuk, mintha már nem is húsvér emberek lennének. Mert való igaz, hogy azáltal, hogy őket így a szentek közé emelték, kicsit úgy a megközelíthetetlenség állapotába emelték és dicsőítették őket. Nos, hát a tanítványok egészen hétköznapi, szürke emberek voltak. Nem olvassuk róla, hogy túltanulták volna magukat. Ugye? Nem olvassuk róluk, hogy kiváltképpen művelt emberek lettek volna. Nem olvassuk róluk, hogy kiváló szónokok lettek volna, hogy tekintélyes rabbik lettek volna, a farizeusok vagy az írástudók köréből származó elmélyült teológiai tudásuk lett volna ezeknek az embereknek. Azt sem látjuk, hogy fizikailag valami különös képességeik voltak, és rendkívüli erővel bírtak. Nem látjuk azt, hogy a hitben valami tökéletességet mutattak volna. Mindegyik sokszor bukik el a történetekben, amiket majd látunk. Kicsinyesek, kishitűeknek nevezi őket Jézus. Ezen kívül látnunk kell, hogy különböző politikai meggyőződésűek, mert ott van közöttük egy zélóta, aki egy nacionalista érzületű ember volt, aki úgy gondolt, hogy fegyverrel kell a rómaiakat kiűzni Izrael földjéről, és ott van közöttük ugyanakkor a római birodalomnak az egyik kiszolgálója, a vámszedő ember is. A hétköznapi foglalkozásukat tekintve legalább 4, de lehet, hogy 7 közülük halász ember, tehát kétkezi munkás ember. A többi is valószínűleg, hát a vámszedőt is lehet kétkezi munkásnak mondanunk, de lehet, hogy kereskedők voltak, lehet, hogy kézművesek voltak. Minden esetre nem voltak ezek valami intellektuális zsenik. Munkás emberek voltak, ma így mondanánk. Hát ráadásul galileaiak voltak, ugye azt úgy nézték a galileaiakat a zsidók, akik Jeruzsálemétek, hogy ezek a vidékiek, ugye tanyasiak, szinte ma ezt mondanánk, ugye ott kint élnek valahol a pusztába. Írástudatlan és képzetlen emberek, így is mondják róluk, agrammatos és idiótes, a görög szó ezt mondja, Péterről és Jánosról mondják ezt később. Tehát senki nem valami rendkívüli ember ezek, nem filozófusok, nem írók, nem költők, nem természettudósok, egyszerű, szürke emberek, mint te és én, mint mi. Hát mégis őket választotta Jézus. Nem talált volna jobbakat? Kérdezzük, hogy valami jobb embereket, vagy kiválóbb embereket találhatott volna. De Jézus nem akart kiválóbb embereket találni. Ő pontosan ezeket akarta kiválasztani. Mégpedig azért, mert meg akarta mutatni azt az alaptörvényt, amit a korintusi levélben aztán Pál apostol megfogalmaz, hogy Isten nem a bölcseket, meg az erőseket választja ki arra, hogy az ő szolgálatába álljanak, hanem a bolondokat, a gyengéket. És aztán, amikor ezek a bolondok, meg gyengék, meg megvetettek, meg lenézettek, felforgatják a világot, mert ez a 12 ember aztán felforgatta a világot, így is mondják róluk a rómaiak, hogy ezek a világ felforgatók, ezek felforgatták a világot, akkor nehogy valakinek eszébe jusson, hogy azért tudták ezt megtenni, mert ők olyan nagyszerű emberek voltak, és olyan kiváló képességeik voltak. Nem. Azért tudták megtenni, mert Isten ereje munkálkodott bennük. Az ő gyengeségükön keresztül az Isten ereje, az Isten hatalma ragyogott fel. Isten volt az, aki őket fölhasználta a kezébe, mert fölhasználhatta. Ilyen gyenge, ilyen megvetett, ilyen kicsi ember voltukra, ellenére is. Testvérek, ez nekünk is egyféle bátorítást jelent, mert azt gondoljuk néha, hogy az Istennek olyan emberekre van szüksége, akik ilyen kiválóak. Hát akinek legalább doktori címe van, vagy... És hát nekem, én nem vagyok ilyen kiváló intellektuális, én egy kis, alacsony, kicsi kis ember vagyok, aki sok mindent föl se tudok fogni, nem tudok elvontan gondolkozni, rám biztos nincs szüksége az Úrnak. Ja, ráadásul még bűneim is vannak. Hát ilyen bűnös embert ugyan mire használhat az Úr? Én biztos nem kellek neki, mert én egy bűnös, elesett, sokszor vétkező ember vagyok, gyenge ember vagyok, a kísértések jönnek, tudom én, hogy nem kéne, de mégis elbukok benne. Nem bírok felül emelkedni a sátánnak a dolgain, a saját magam indulatain se tudok uralkodni. Én egy bűnös, nyomorult ember vagyok. Hát én biztos nem kellek már Jézusnak. Nem kell lesz. Hát kellett neki az a 12, hozzád hasonló, nálad még nyomorultabb ember. Te is kellhetsz neki. Jézus ma is a kicsiket, a megvetetteket, a lenézetteket, a műveletleneket választja, hogy bennük és általuk megmutassa a maga erejét ennek a világnak. Mert bennük mutatja meg az ő erejét ennek a világnak. Ma is. Drága testvérek, lépjünk egy kicsit tovább. Látjuk, hogy ezek az emberek a későbbiekben milyen hatalmas munkát végeztek el. Ahogy az előbb mondtam, ugye ez az Úrnak az ereje volt ő bennük. Azt olvassuk róluk, hogy ők voltak azok, akik a későbbiekben Jézus Krisztus evangéliumát hirdették a zsidóknak, és közülük származott aztán az is, aki a pogányok közé ment, illetve közéjük tagolta be Isten később a Pál nevű apostolt, akit később hívott el az Úr magának. És ő lett a pogányoknak az igazi apostola. De Péter volt az, aki először pogány ember házába ment. Tehát az evangéliumot hirdették ezek az emberek. Rendkívüli teljhatalommal. Rendkívüli teljhatalommal. Amikor Péter hirdette az evangéliumot, ugye pünköstkor megtért mindjárt 3000 ember. Kicsit később hirdeti, megint nem tudom hány ezer ember fordul az Úrhoz. Jézus Krisztust elfogadják a zsidók, akik hallgatják, hogy tudja az evangéliumot tőlük. Ezek az emberek az evangélium megerősítésére csodatévő hatalmat is kaptak az Úrtól, mert képesek voltak csodákat is művelni. Olvassuk a Bibliában ezeket az apostolok cselekedetéről írt könyvben. De ezeket a csodákat nem azért tették, hogy őket lássák, hogy na, lássátok, mi milyen nagyszerű emberek vagyunk, meg tudjunk gyógyítani ilyen beteget, meg olyan beteget, hanem azért, hogy az evangéliumra fölhívják az emberek figyelmét. A csodák mindig ezt a célt szolgálták, megerősítsék a Jézus Krisztusról szóló igehirdetést. Ezek az emberek voltak azok, akiken keresztül Isten gyülekezeteket alapított. Gyülekezeteket alapított. Mint a gomba a földből, úgy jöttek ki itt-ott a zsidók között is, meg aztán utána másfelé is a gyülekezetek. Ezekben a gyülekezetekben ők rendkívüli tekintéllyel bírtak. Mert ők voltak azok az emberek, akiknek olyan tekintélyt adott maga Jézus a későbbiekben. Hiszen ők vele voltak. Szinte az egész szolgálata során elkísérték őt. Amíg nem volt leírva az új szövetség, az evangéliumok, addig ők voltak a Biblia. Őket hallgatták. Márk evangélista ugye, leírja az evangéliumot. Az evangéliuma úgy tűnik, hogy nem más, mint Péter apostolnak az ige hirdetése. Tehát ha Márkot olvassuk, akkor mint a Pétert hallgatnánk. Ők mentek el, és ők mondták el, hogy akkor Jézus ezt mondta, ezt csinálta. Szemtanúként, fültanúként. János apostol írja, hogy mint akik érintettük őt, úgy beszéltünk, mint akik megtapasztaltuk Jézust, láttuk, hallottuk, megfogtuk az életnek igéjét. Úgy beszélünk nektek róla. Nem később találták ki, hogy mondják ugye manapság ezeket a dolgokat. Szemtanúk írják le az evangéliumokat, testvérek. Az apostolok. Hát csodálatos ez a munka, testvérek, amit ők elvégeztek, de újra mondom, annak ellenére, hogy egyszerű, hétköznapi, szürke emberek voltak. bűnös emberek voltak, kegyelemre szoruló emberek voltak. Íme Isten milyen hatalmasan tud munkálkodni az ilyen embereken keresztül is. És azt mondjuk ma is, így van ez, ma is így van ez. Nézzük azonban az ő személyük után az elhívásuknak az előzményét, mert ez is megér itt egy pár perc figyelmet. Azt látjuk, hogy Jézus, mielőtt kiválasztaná őket az apostoli tisztségre, fölmegy a hegyre, és ugye imádkozik. Imádkozik az atyához. Négy szem közt beszélget az atyával, és lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni. És az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Tudjuk, hogy Jézusnak ez szokása volt. Szokása volt imádkozni, egyedül lenni az atyával. Beszélgetni négy szem közt az atyával. Állandóan a tömegnek a nyomása alatt volt, ugye? Mindig ott jöttek és ostromolták, itt is olvastuk, hogy jön egy nagy tömeg mindenhonnan, és na ezt csináld, azt csináld, itt a betegeink, itt a kérdéseink, itt a problémáink, mondj valamit, tanácsolj valamit, gyógyíts meg, állandóan ilyen elvárások ösztüzében és központjában állt Jézus. Ez egy rendkívüli stressz, egy nyomást jelentett neki is, mert ő is ember is volt, nem csak Isten. Ebből a helyzetből ő gyakran mit csinált? Nem aludt, hanem elment imádkozni. Imádkozott testvérek, nem meditált, nem önhipnotizálta magát, nem hipnotizálta magát, hanem imádkozott. Az atyával beszélgetett. Még a halál előtti éjjel is imádkozik. Mintha Júdás nagyon is tudta, hogy hova kell menni, ugye, mert ő elmegy a vacsoráról, az utolsó vacsoráról, de aztán tudja, hogy majd a Gecsemánéban ott megtaláljuk, mert Jézus jeruzsálemi tartózkodásaikor elvonulhatott oda. Jézus tehát imádkozott ebben a stressz helyzetben, amiben volt, és megbeszélte az atyával azt, hogy hogyan is legyen ez az ő további életútja itt a földön. De figyeljétek meg, testvérek, hogy Jézus nem is akármilyen módon imádkozott, hanem azt olvassuk, hogy az egész éjszakát imádkozásban töltötte. A görögben egyetlen szó fejezi ki az éjszakázást, és ez a szó, ami itt szerepel, nem azt jelenti, hogy valaki az egész éjszakát átalussza, hanem azt jelenti, hogy valaki az egész éjszakát valamilyen feladat teljesítésével tölti el. Az éjszakát arra használja, hogy valami munkát, valami dolgot elvégezzen. Jézus tehát fent volt, és valami munkát végzett. Egész éjjel dolgozott. Ez azt jelenti, testvérek, hogy körülbelül este 19 és 20 óra körül ment föl a hegyre magában, és hajnalban jött le, az ott olyan 6 óra. Reggel 6 óra. Tehát legalább 10 órát töltött imádkozásba Jézus. Legalább 10 órát. Ami még feltűnik, ha olvassuk a szöveget, testvérek, ugye azt olvassuk Károlynál, hogy az Istenhez való imádkozásban töltött el az éjszakát. Károly is tudta visszaadni az eredeti szöveget, amiben az van, hogy Isten imádságában töltötte el. Isten imádságában töltötte el, vagyis azt akarja kifejezni itt Lukács a lélek által, hogy Jézus egészen az imádsága is során, mint egy visszatért oda, honnan jött. Ő a Szent Háromság Istennek a második személye, aki amikor imádkozott, akkor az nem volt más, mint fölemelkedés az Atyához és a Szent Lélekhöz. Amikor Jézus imádkozott, akkor a Szent Háromságnak a tanácsában történt ez az imádkozás. Amikor Jézus imádkozott, az Isten imádsága volt, az Istennek a saját magával való beszélgetése. Testvérek, ez megfoghatatlan dolog, mert egyrészt itt látjuk ugye Jézusnak ezt az emberségét is, hogy nyomja a tömeg, stressz helyzetben van, és akkor mit csinál? Megy imádkozni. Mi is ezt tehetjük egyébként az ő helyébe. De ugyanakkor látjuk, hogy amikor ő imádkozik, az Isten imádkozik, saját magával beszélget tulajdonképpen az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hát kérdezzük, hogy miért volt ez a hosszú tanácskozás azon az éjjelen? Miért? Azért, hogy megtudja, kiket kell választania? Nem hiszem, testvérek. Jézus nem valószínű, hogy azért imádkozott, hogy Isten, az Atya mutassa meg neki, hogy kiket kell a nagy sokaságból, aki ott van, a tanítványok, a tanulók seregéből kiválasztani. Ő tudhatta azt, hogy kit fog kiválasztani. Inkább, testvérek, arról volt szó, hogy a leendő apostolaiért imádkozott. Ezt ő máskor is folyamatosan megtette, sőt, beszélt is róla. Én imádkoztam, érted, mondja Péternek, aki ottan hadakozik, hogy én ugyan el nem árullak. Én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Jézus imádkozott ezekért az emberekért, testvérek, a szolgáiért, annak a rendkívüli tisztnek a viselőiért már könyörgött előre. Nem két mondatba, hanem 10 órán keresztül. Amikor befejezi az imádságot, hajnalodik, és lemegy a tanítványaihoz. A tanítványaihoz, ez egy más kategória, ugye, a tanítványok serege, a tanulók serege, akik állandóan ott voltak Jézus körül. És ott kiválasztja talán több száz emberből pontosan ezt a 12-t. Nem úgy választotta ki őket, hogy meghirdette az állást. Nem úgy választotta ki őket, hogy önkénteseket keresett volna, hanem szuverén úrként. Megfogta őket, és azt mondta, te, és te, és te. És kiválasztja, testvérek, mindegyiket, akit ki akart választani. Hogy ők legyenek az apostolokat. Eddig ezek csak tanítványok voltak, csak idézőjelbe téve. Mostantól egy rendkívüli tiszt, egy vezetői tiszt szállt rejájuk. Jézus elnevezi őket apostoloknak. Apostoloknak. Hát ez volt az előzmény. És végül a feladatról is hadd mondjak egy pár gondolatot, mert a Jézustól kapott címük kifejezi a feladatukat. Ugye ez az apostol szó, ez azt jelenti az eredeti nyelven, hogy apostolos, azt jelenti, hogy küldött, elküldött, herold, egy hírnök. De ennek a szónak, testvérek, van egy arám megfelelője, ami úgy hangzik egyébként, hogy saliach, ami egy sajátos tartalmú szó volt ebben az időben, és Jézus, aki arámul beszélt, biztos, hogy nem az apostolos szót használta, hanem ezt a saliach szót. Saliach szó. Egy saliachnak nevezték abban az időben a Sanhedrinnek, a zsidó nagytanácsnak a hivatalos képviselőjét. Ugye különbség van egy hivatalos képviselő, egy nagy követ, hogy mai szót használjunk, meg egy hírnök között, aki kimegy, és ottan dobol az utcán, és akkor na, közhírét étetik, és akkor mond valamit, hogy mit üzentek a valamelyik hivatalból. Jézus, az apostoloszt leginkább erre használták, hogy elmegy, és akkor kihirdet valamit, és aztán elvonul. De a saliach értelmében az apostol az egy nagyobb megbízatás. Nagyobb megbízatás. A saliach mindig rendelkezett a nagy tanácsnak a tekintélyével. Ha valaki ővele találkozott, akkor az mondhatta, előttem áll a Sanhedrin. Ha ő mondott valamit, akkor azt a Sanhedrin mondta. Persze soha nem volt szabad a saliachnak mást mondani, mint amit a Sanhedrin rábízott. De amikor ő megnyilatkozott, akkor ott a nagy tanács akaratát képviselte. Hogyha valami vita volt a zsidók között, itt vagy ott, vallási vita, vagy erkölcsi vita, vagy valami politikai feszültség, a Sanhedrin kiküldte a saliachot, hogy ő intézze el azt a dolgot. Nem mentek mindnyájan, hogy ez egy viszonylag nagy testület volt, hanem csak a saliach ment az ő nevükben intézkedni. Ez egy nagyon, nagyon nagy tekintélyű embernek számított. Jézus, amikor tehát elhívja ezeket az embereket, akkor saliachjává teszi őket. Ilyen értelemben apostolok. Rájuk ruházza az ő saját tekintélyét, hogy attól kezdve, amit ezek az emberek mondani fognak, azt mintha ő mondaná. Úgy vegyék az emberek. Ez egy bizalmi állás volt, hogy így mondjam. Egy bizalmi tiszt, amit ráruházott ezekre az emberekre. Mondja is nekik, hogy amit megköttök a földön, a mennybe is kötve lesz, mert ráteszem a pecsétet. És amit feloldoztok a földön, az a mennyben is oldva lesz. Mert arra is ráteszem a pecsétet. Ezek, testvérek, ezek az apostolok rendkívüli tisztséget kaptak itt Jézustól. Feladatuk Jézus teljhatalmú képviselete. Teljhatalmú képviselete. Jézus aztán különösen is koncentrált arra, hogy ezeket az embereket fölkészítse erre a szolgát. 18 hónap volt hátra? Vagy 17? Föl kellett őket még készíteni erre a rendkívüli tisztségre, erre a rendkívüli feladatra, amivel ez járt. Elmondtam korábban, hogy milyen feladatuk volt, de itt lássuk, testvérek, hogy ez egy rendkívüli méltóság volt, amit ezekre az egyszerű emberekre Jézus ugye ráruházott. Legyetek ti az én képviselőim. A Lukács evangélista, aki az evangéliumát leírja, illetve az apostolok cselekedeteit is leírja, Lukács az evangéliumában 6-szor használja az apostolos szót, az apostolok cselekedeteiben 30-szor, amiből érzékeljük, hogy igazán a Jézus mennybe menetelei után időben milyen hatalmas jelentősége lett ezeknek az embereknek, az apostoloknak. Ennek a 12-nek pontosan Júdás akkor már nem volt közöttük. Áldott emberek voltak ezek, akiket a keresztjének tiszteltek, és becsültek, és a szavuk előtt mindig meghajoltak. És még ma is így vagyunk, mai keresztjének, hogyha valami vita van, akkor nézzük, mit mond Pál apostol, mit mond János apostol. Mert a szavuknak a keresztjének előtt ma is tekintélye van, mert nem az ő szavuk, hanem az Istennek a beszéde. Az Úrnak a szava. Ezt a tisztet kapták. Legutoljára, testvéreim, még a kiképzésükről hadd mondjak néhány mondatot. Hát ez az ő kiképzésük biztos, hogy nem volt valami egyszerű feladat Jézusnak. Éppen azért, mert ilyen egyszerű emberek is voltak. Hát olvassuk, hogy nem voltak túl gyors felfogásúak például. Hát sokszor értetlenkedtek. Hát nem értitek, mondja nekik Jézus, ugye? Nem, még most se értitek. Megszaporítja előttük a kenyeret és a halat. Jól lakik nem tudom hány ezer ember. Utána a hajóba szállnak, és elindulnak a túlpart, és elkezdenek tanakodni, nincs kenyerünk. Jézus, aki az előbb megszaporítottam, a semmiből csinált valamit, hogy így mondjam, most ott van, és mintha ott se lenne. Nem értitek, mondja Jézus. Mit nem értetek ezzel? Nem értették, mert a nehéz felfogásúak voltak. A lelki felfogó képességük eléggé alacsony szinten állott. De Jézus tanította őket, és mit csinált? Újra meg újra elmondta nekik ugyanazt. Nagyon sokszor ismételgetett velük. Még a feltámadás után is ott maradt 40 napon, és még mindig tanítgatta őket. Jézus testvérek, ilyen, hogy mi is sokszor ilyenek vagyunk, hogy nehéz a lelki felfogó képességünk, nem értünk meg dolgokat, de Jézus újra elmondja, míg meg nem értjük. Magyarázza nekünk a dolgokat, az ő igazságait, az ő evangéliumát. Aztán például ezekből az emberekből hiányzott az alázat. Ilyen egocentrikus emberek voltak, gőgösek voltak, állandóan vitatkoztak egymással. Ki az okosabb, ki az első, ki a nagyobb közülünk. Hát Jézus ezen is segített, hogyan? Úgy, hogy magát adta nekik például az alázatba, megmosta a lábukat. Az Isten fia megmosta ezeknek a hétköznapi munkásoknak a lábát. Lehajol eléjük. Aztán olvassuk, hogy ezek a hit hiány is voltak. Ugye Jézus sokszor nevezi őket kicsiny hitűeknek. Kicsiny hitűek, nincs, kevés a hitetek. Mit csinál velük Jézus? Csodákat tesz előttük. Újra meg újra csodákat művel, és ezáltal próbálja erősíteni az ő hitüket. Hogy higgyetek hát látjátok hát ezt a csodát, azt a csodát, hát higgyétek, hogy én az vagyok, akinek mondom magam, és higgyétek, hogy amit mondok, az úgy van, az úgy igaz. Ezeknek az emberek, ezek gyengék voltak. Nagyon sokszor látjuk, hogy hiányzik belőlük az erő. Amikor Jézust ugye üldözni kezdik, elkapják a Getsemánéba, mindegyik elfut. A gyávaság elviszi őket, mert nem volt erejük a kitartáshoz. De ezen is segített Jézus, mert az ő lelkét adta nekik pünköstkor, hogy megerősítse. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok. Tehát testvérek, Jézus ezeket az embereket újra meg újra, nagy türelemmel, nagy szeretettel képezte, tanította. Úgy tanította testvérek, és ez itt a lényeg, hogy szinte a saját életét, sőt nem is szinte, a saját életét investálta ezekbe az emberekbe. Így tanította őket. A saját életét investálta beléjük. Ez egy igazi pedagógus. Milyen csodálatos lehetett átélni ezt a tanítást ezeknek az embereknek. Kedves testvérek, hát látjuk ezt a pár gondolatot, amit bevezetőnek szántam az apostolok élete elé. Hát biztasson bennünket az a csodálatos dolog, hogy Jézusnak az egyszerű emberekre a nem különös képességekkel bíró emberekre is szüksége van. Szüksége van. Föl akar használni téged is, engem is, az ő országának az építésére, az evangélium terjesztésére. És meg is tudja ezt tenni. Mert ha ilyen vagyok, olyan vagyok, ő nagyobb nálam, és az ő ereje a gyengeségemben is megnyilvánulhat. Otthon is, a munkahelyemen is, vagy ahova Isten állított éppen ott. Adjuk át magunkat mi is a rendelkezésére, mint ahogy ezek az emberek nem mondták, hogy én nem leszek, én nem megyek. Ahogy ők elfogadták Jézusnak ezt a választását, hajoljatok meg ti is, hajoljunk meg mi is, amikor Jézus hív minket, hogy kövessük őt, és valami tisztséget akar talán ránk bízni. Isten áldja meg szívünkben az igéjét. Gyertek, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy téged csodálhatunk ezen az Isten tiszteletünkön is, aki lehajoltál a gyengékhez, a megvetettekhez, az erőtlenekhez, a bűnös szívűekhez, és őket magadhoz hívtad, magadhoz ölelted, sőt, rendkívüli tisztséget bíztál rájuk, hogy téged képviseljenek. Úrunk, kérünk téged arra, hogy ölelj minket is magadhoz. Mindenféle nyomorúságunk, bűnünk, gyengeségünk, elesettségünk ellenére, és tégy minket a te nevednek hordozóivá. Bízzál ránk feladatot, és add, hogy ezt a feladatot a te általad felkészítetten hűségesen el tudjuk mi is végezni. Úgy szeretnénk, hogyha megnyilvánulhatna a mi erőtlenségünkben a te hatalmas és dicsőséges erőd. Dicsőítünk téged, akinek hatalma és kegyelme számunkra felfoghatatlan, és olyan dicsőséges ebből a mai ige szakaszból is. Köszönjük te néked, hogy te könyörögsz a tieidért, és köszönjük, hogy ezt nem csak akkor tetted, hanem ma is közben jársz érettünk. Minden tanítványodért, minden tiszt viselődért, mindenkiért, aki a te nevedet hordozza valamilyen feladat birtokában. Légy áldott, hogy tudhatjuk, hogy könyörögsz érettünk, nem valami egyszerű könyörgéssel, hanem mélységes isteni imádsággal, amely meghallgattatása teljesen bizonyos. Köszönjük te néked, hogy így támogatsz és így erősítesz bennünket arra, hogy küldetésünket el tudjuk ma is végezni. Légy áldott, hogy ma is szóltál hozzánk, és kérünk, hogy légy velünk a továbbiakban is. Áld meg gyülekezeti alkalmainkat, áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját, kicsiket, nagyokat. Kérünk az idős beteg testvéreinkért, hogy erősítsd meg őket, és légy közel hozzájuk különösképpen is. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg országunkon, népünkön, hogy ebből a sötét istentelenségből hozzád fordulhasson. Olcsál vágyat, Urunk, sok-sok ember szívébe, hogy keressen téged. Te győzd le azt a közönyt, amit beleoltottak sok-sok ember lelkébe. Te add, hogy vágy támadjon utánad az élő Isten és az ő fia a Krisztus után sok-sok szívben. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy a héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Bibliaóra, énekkar, imaóra, ifjúsági órák, hittanórák mind a szokott időben megtartásra kerülnek. Külön kiemelem, hogy ma délután 4 órakor, úgy tudom, hogy Ács Péter testvérünkéknél házaspári kör találkozója lesz. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra a házaspárokat, minden házaspárt szeretettel látunk ezen az alkalmon. Fiatalokat és idősebbeket egyaránt. illetve hétfőn, ez a másik, amit még ki kell emelnem, nyugdíjas délután lesz, itt a gyülekezetünkben. Ha valaki szeretné, hogy elhozzuk, továbbra is fönnáll ez a lehetőség, hogy elvisszük és haza is fuvarozzuk. Tehát dr. Füzesi Judit szeretettel várja az idősebb testvéreket. Hétfőn, 14:30-kor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 396. énekünket, 396. Ennek az első versét énekeljük el, és utána pedig a magyar himnuszt, nemzeti imádságunkat. Tehát 396. első versét, ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak.